Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját. Jó napot kívánok, vagy szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek.
129 éves a Víg Színház, ez nem kerek évforduló ugyan, de azért egy meglehetősen szép szám, és hagyományosan a május elejei születésnapon hirdeti meg a színház mindig a következő évad bemutatóit, műsortervét, és ha megnézi az ember ezt az évadtervet, vagy történetesen részt vett az egésznapos születésnapi rendezvényen, akkor az lehet az érzése, hogy hát 129 év ide vagy oda, de valahogy nem nagyon öregszik mégsem a Víg Színház. Ehhez óhatatlanul valahogy egyensúlyban kell tartani múltat, jelent, és egy kicsit még a jövő időt is?
Gyakorlatilag ez a kulcskérdés. A Víg Színház befogadó képessége, múltja, hagyományai, azok mindig is azt igényelték a mindenkori igazgatótól és társulattól és az ott gondolkodóktól, hogy valamiféle egyensúlyt képezzen, hozzon létre. A társulaton belül is korosztályosan egyensúlyban kell lenni. Nagyon sok a játszóhelyünk, és ami a legfontosabb, hogy miközben itt van ez a múlt, ez nem lehet, hogy áporodott levegőjű intézmény legyünk. Tehát nagyon jó érzés tudni, hogy kik játszottak ezeken a deszkákon, hogy Kornis Mihályt idézem a Víg 125 című filmben, hogy benne maradt a mondat, hogy őt készítettek vele egy riport a Körmagyar kapcsán, és fölnézett, és azt mondja, kupolában itt vannak a szellemek, ez így van, de ez nem jelentheti azt, hogy ne kezdjünk el építkezni, és ne szülessenek meg azok az előadások, amik viszont a jelen előadásai, és közben meglegyen a nézőknek az ív is, ami pedig ezt a hagyomány tisztelő, hagyományápoló színház csinálást jelenti. A kettő együtt a legjobb.
Lehet talán az a két kulcs, hogy folytonosság és változás, azért is idézem ezt, mert ez, ha jól emlékszem, szerepelte az igazgatói pályázatodban is ez a két szó, hogy vagyis egyfelől a Víg Színházi hagyomány, a polgári színház hagyománya, vagy a polgári színjátszás hagyománya, vagy ahogy te szoktad említeni, a polgári népszínház, de ezzel együtt és ezzel egyidejűleg a nyitottság, a változás és az újra.
Hát közben olyan ritmusban zajlanak az események, és amit még science fictionként olvastunk és olvastam, Szemle Tomás, minden megvalósul szinte abból, amit valaha ember leírt, és egy ötletként odavetett a papírra, azok most mind a valóságá válnak. Egy kicsit erről is fog szólni majd egyébként az évadunk. Ez olyan ritmusban történik, hogy ez a színházi jelenidőiségét, ezt egyre nehezebb egyébként tartani. Tehát nyilván arról kell szóljunk, és azoknak, akik befizetik az adót, azokra gondolva, tisztelettel az ő gondjaikról kell beszélnünk, és nem befelé figyelnünk. Nyilván érdekes előadások tudnak születni arról, hogy hol tart a magyar színházi élet, és mit jelent a színház, de alapvetően ahhoz a közeghez képest érdekes ez, mint az imposztor esetében is, amiben létezik ez a színház. Nem fordulhatunk befelé. Tehát a folytonosság, igen, az ott van, hiszen ebben a társulatban beszélgettünk is erről, itt vannak velünk, akiken még én felnőttem, Kern András, Halász Jutka, Lukács Sanyi, és játszanak, és teszik a dolgukat, és közben itt vannak a fiatalok, jártam vizsgákra sokat kollégáimmal, Való Péterrel, Ifja Vinyászki Attilával is, és ez egy folyamatos mozgás a színház, de mindig jelen idejűnek kell lennie.
Óhatatlanul nyilván talán utaltál is erre, de hogy van egy olyan kötelezettség, vagy egy olyan kötöttség is, hogy a Víg Színház az ország legnagyobb, szerintem a legnagyobb prózai színháza, mondhatjuk ezt. Itt a Pesti Színházzal együtt estéről estére, hát nagyjából 1600 embert
hát most már a szalonnal és a stúdió, akkor még a házi színpadunkkal együtt olyan 1780 zsenge számítás.
Ez mondjuk egy évad tervezésnél már rögtön egy alapvető szempont, vagy egy kiinduló pont?
Ez maga a mámor. De tényleg, annyi mindenen lehet gondolkodni, annyi féle lehetőséget lehet és kell adni a társulat tagjainak. Ez adja az egésznek az értelmét, ez a Víg Színházi plusz. Hogy ennyi félét lehet csinálni, színészként, rendezőként, díszlet és jelmeztervezőként, hogy ki kell találni, hogy a házi színpadon mi történik, hogy ott nyilván egy kicsit low budgetesebb, egy kicsit jurányis hangulatban lehet és kell dolgozni. A szalon, ami most egy új játszóhely, nyilván teljesen más típusú találkozásokat hoz létre, és a nagy színpad pedig, és itt jön a nagyon érdekes kérdés, hogy mit kell tudnia a nagy színpadnak. Mert amikor elkezdtem mondani ezt, hogy milyen gyorsan változiknak az idők, az a fajta ritmus, amiben mondjuk a nagyanyám élt el az életét, vagy az édesanyámék éltek le az életüket, és azok a változások most valószínűleg gyorsabban következnek be a technikai eszközök révén, mint a mi korunkban. És így azok a fiatalok, akiket fölvesznek az egyetemre, és azok a nézők, akiket be kell hoznunk, vagy be, nagyon szeretném, ha bejönnének az intézménybe, azok között, és a Víg Színház old school nézői között nagyon-nagyon érdekes érdeklődési, technikai ismeretbéli különbségek vannak. Egy dologban lehet reménykedni, hogy az emberi morálról kell, hogy szóljon a színház, a nagy kérdésekről, szabadságról, szerelemről, féltékenységről, az alap emberi természet nyilván nem változik. Teljesen mindegy, hány évesek vagyunk, ugyanazokat a köröket futjuk egyébként, és teljesen mindegy, melyik században vagyunk, ugyanazokat a köröket futjuk. Ez egyszerre szép és ijesztő, de közben ezért tud működni a színház.
Nyilván az fontos hát úgymond belőni, hogy mi az, amit elbír a nagy színpad, a Víg Színház tere, és mi való mondjuk az 500-600 fős pesti színházba, illetve a kisebb házi színpadra. De azért óhatatlanul, még ha történnek is így számszaki mellérendelések, azért kockázatok így is, úgy is mindig vannak egy évad, és jó is, hogyha vannak, kellenek is a kockázatok, vagy kell egyfajta ilyen bátorság?
Ennek a léptéke is a kérdés minden évadban. Tehát kell kockáztatni, nagyon persze hazudik, aki azt mondja, hogy lehet tutira menni.
De vannak azért sejtések, mert éppen az jut az eszembe, amiről talán te is beszéltél, hogy bár a padlás túl az 1100. előadáson, azért a Víg Színház történetének talán az egyik legnagyobb sikere, hanem a legnagyobb sikere. És a bemutató előtt én úgy tudom, hogy a próbák során hát egy sokkal szerényebb, vagy csendesebb szériára gondolt mindenki, talán a rendező Marton László kivételével.
Én ezt nagyon szégyellem, az ember szereti azt hinni, hogy tudja, hogy mi zajlik körülötte. Az, hogy ezek a dalok csodálatosak, hogy azok a szövegek lenyűgözőek, és hogy egy törékeny szépség van a kezünkben, ezt azért tudtuk, de hogy mint előadás ez egy ilyen utat fog bejárni, ezt nem tudtuk. Fönt próbáltunk ráadásul a házi színpadon. Tanár úr Marton László neki feszítette a hátát, hogy ne legyen útba a falaknak. És amikor az ember napról napra él, és teszi a dolgát, ezek szerint nem lát rá, nem tud fölülmel emelkedni, nem is lenne természetes dolog egyébként, nem is elvárható. Talán picit leszeged fejjel, megy előre, és próbálja megoldani az orra előtt levő kihívást, feladatot, kiénekelni a hangot, arrébb tenni a lovacskát, hogy az ott ne takarjon, és ilyen pinf problémákkal foglalkozni, amikor lemegy végre a nagyszínpadra. És valóban szényen szemre azt, hogy itt egy legenda részesei vagyunk, ezt akkor nem tudtuk. Én nem tudom, hogy a legendák részesei szokták-e tudni, hogy a legendák részesei egyébként, de valóban akkor ezt nem tudtuk.
Egy ilyen évadtervezésnél egyébként hangsúlyos az, hogy a társulat hol is tart, hogy kik is vannak ebben a társulatra, tehát oda kell figyelni a társulatra, hogy kinek mi kínálkozna igazán feladatként a következő évadban?
Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, ez a társulati lét értelme, ki hol tart, ki került egy váltókorba, kinek kell akár pihennie.
Tehát a darab választásoknál ez is
szempont. Hát ez nagyon fontos szempont. Nagyon fontos, mert társulattól függetlenül nem érdemes évadban gondolkodni, sőt, tilos.
De tényleg csak így a színházra egy kívülről rácsodálkozó civilként azt kérdezném, hogy azért óhatatlanul itt nyilván lehetnek keserűségek vagy negatív érzületek vagy érzelmek, mert hát azt gondolom én, hogy azért egy színházban, amikor kiteszik a Rómeó és Júlia próbatábláját, jelzem, hogy nem lesz Rómeó és Júlia a színház következő évadában, lesz Shakespeare, csak egy másik Shakespeare, a Falstaff, akkor könnyen lehet, hogy néhány potenciális Rómeó és néhány potenciális Júlia, akik nem szerepelnek ezen a próbatáblán, azért éreznek némi keserűséget.
Nyilván minden színházban több ember gondolja önmagát Rómeónak adott pillanatban, és Merkúciónak, mint ahány, csak egy van ezekből a szerepekből, de ez a bizalom kérdése, és hogyha valaki hosszú távon nyilván úgy érzi, hogy ez nem az ő világa, vagy nagyon sokszor nem kerül oda, ahova szeretne, akkor nyilván ő maga is le tudja vonni a következtetést. de nekem, hogyha valakiben egyébként hiszek, de ez az évad nem úgy alakul ebben a hatalmas nagy puzzle kirakásban, azt hinnie kell, vagy hinnünk kell egymásnak, hogy akkor én tiszta tekintettel tudom mondani, hogy hosszú távon azonban számítok valakire. De egy ekkora társulatban...
Tehát is a színész.
Hát hogy lehet, ez egy legenda, legendás, hogy a Várkonyi Zoltán igazgató hogyan mondta embereknek, hogy magának hány év múlva jön el az ideje, és akkor ezek magukat beteljesítő jóslattá váltak. De ez nyilván bizalmi kérdés, és persze nagyon, nagyon fontos, hogy az ember maga, mint igazgató tudjon tervezni, és tudjon számolni gazdasági értelemben is, mert az, hogy mit engedhetünk meg magunknak, azért nekünk tartanunk kell, illik ezt a három Víg színházi bemutatót, három Pesti színházi bemutatót, ez a béletrendszerünkben logikusan adódóan ez kell, hogy legyen. De ez nagyjából,
ha visszagondolok, akkor ez a három bemutató a nagy színpadon, három a Pestiben, kettő a házi színpadon, ez szinte évről évre, igen, ez a nyolc bemutató.
Volt, tavaly is, volt ebből, voltak eltérések
a kiegyenlített számnak tűnik ez a nyolc.
Igen, 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 ez ettől volt eltérés az elmúlt évtizedekben, de alapvetően ez a
De akkor ez egyúttal, ha már utaltál a költségvetése és finanszírozása, ez azt is jelenti, hogy akkor így évről évre nagyjából kiegyenlített a költségvetési háttér vagy a finanszírozás, és hát most kérdezem ezt azért is, mert éppen napokban született meg 5 évre szólóan a megállapodás a főváros és az állam között a budapesti közszínházak fenntartásáról. Ezzel azért úgy kiszámítható lett a Víg Színház működése?
Hát amilyen időket élünk, ez felelőtlen lennék, ha használom a kiszámítható szót. Egy biztos, hogy 2020 és 2024 között nem volt, ugyanabban a költségvetésből dolgoztunk, ami hát nem volt egyszerű helyzet, tehát most nagyon örülök, hogy a 2020-as költségvetés 15%-ával megemelődött a költségvetésünk, és ez nagy öröm. Hogy egyébként az egész kulturális szférára mennyire férne rá egy bérrendezés, az ettől függetlenül nagyon fontos lenne, mert jelenleg egy nagy kereskedelem, bármelyik kereskedelmi lánc pénztárosának fizetése egyébként nagyobb, mint olyan színészeké, akik hátukon viszik a Víg Színházat, ami meg nonsens. És akkor még a vidéki színésztársadalomról nem is beszélek, és nem csak a színészekről, akik látszanak, hanem a háttérben dolgozókra is érvényes, és nagyon-nagyon-nagyon szeretném jobban megbecsülté tenni ezt a szakmát. Ennek a szakmának egy, azért el lett engedve a keze, bármilyen furcsán hangzik. Nyilván most a színházi életről beszélek, a tévés filmes élet az másfajta ritmusú és más lehetőségek teremt. Mindig is volt egy olló az én színészi gyerekkoromban is, az én színházi fizetésem és a kezdő filmes Csacsacsa Szerencsés Dániel között abszolút különbségek voltak. Az, ami ott a világ így van, most ez az olló sokkal nagyobb, mint kéne, szerintem. És ezért nyilván nagyon erősen kell lobbizni, de én nagyon hálás vagyok ezért a mostani segítségén nagyon ráfért a színházra.
Ez a finanszírozási modell, mert ugye fővárosi tulajdonú a Víg Színház, de a működési költségek azok...
Gyakorlatilag a bérköltségek, az előadások létrehozásának a költség és a rezsi, az fedezi az állam, ez így volt. Az épület viszont a fővárosé, tehát minden, ami épület rekonstrukció, hiszen 1993-ban lett felültve az épület, és hát aki egy picit foglalkozott az életében, már felül, hát igen, ezek 15-20, max. 25 évre szólnak, tehát folyamatosan ahhoz, hogy hát ültem otthon, és jött a telefon, hogy megállt a forgó. Ez mondjuk az egyik legspecifikusabb pillanat volt, és elől improvizáltak a színészek, és próbáltuk az alatt megjavítani, ami lehetetlen volt. Nyilván ez egy látványos pillanat. Egyébként egy csodás műre meg a forgó, de szeretettel kell beszélni most már vele. És sok minden van az épületben, ami nem látszik, miközben azért kívülről teljesen rendben van, de nem akarok panaszkodni, csak a tényeket rögzítjük. Tehát ha elhangzik a kérdés, akkor el kell mondjam, hogy igen, nem egyszerű képlet. És az sem egyszerű képlet, hogy ezeket a bérköltségeket, amivel elindítottam ezt a mondatot, valahogy olyan szinten tartani, hogy ne vigye el a piac.
A jegyárbevétel egyébként mennyire hangsúlyos ebben, és milyen nagyságrendet jelent ebben a működésben?
Tulajdonképpen mi piacon is vagyunk, meg nem is. A piacon vagyunk abból a szempontból, hogy nagyon komoly százalék a bevétel. Tehát, hogyha itt visszaesne látványosan a Vígszínház látogatottsága, amit kimondani is kellemetlen, akkor azt mi megéreznénk. Nagyon erősen megéreznénk. Tehát miközben közszolgálati feladatokat látunk el, és az ember nyilván nem szeretné kommercializálni a Vígszínház műsorát, de nagyon-nagyon résen kell lenni. Több mint 40-41 százalék a működésünknek az bevételfüggő, ami szerintem nem minden színháznál van így. Nem is, nyilván nem látok rá a többi színház működésére.
Hovatatlanul évadról évadra hozzá kell igazítani, gondolom, inflációhoz, megnövekedett működési költségekhez, és akkor adódik az a kérdés, hogy vajon lehet-e itt egy ilyen lélektani határ, amit mondjuk a igazgatói irodából, vagy a jegypénztárból is lehet érzékelni, vagy látni, mert a fővárosi színházakban most már jellemzően azért 9-10 ezer forint körül van egy jobb helyre szóló jegy. Ez este egy párnak, mondjuk egy házas párnak az már 20 ezer forint, ha elvinném a két színház iránt érdeklődő gyermekemet, akkor az már 40 ezer forint. Miközben tudom, hogy ez még mindig nemzetközi összehasonlításban nem mondható drágának. Mondjuk, hogyha a két Blanchettet szeretném megnézni a londoni Barbicanben, a most futó Sirályban, akkor ezt az összeget még föl kellene szorozni öttel körülbelül.
Óvatosan kell a jegyárakkal bánni. Ez a színház, ez nem lehet elitista. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valaki elindul vidékről, akár vonattal, az eredás befejezési időpontok ilyen szempontból egyébként elég fontosan, a két gyerekével megnézni egy pár utcai fiúkat, akkor ott nekünk, vagy a Sirályt, hiszen mi is játszunk a Sirályt, vagy a kastélyt, igen, akkor vagy a közszolgálatisági részét emlegesen, vagy pedig egy mindenkinek szóló pár utcai fiúkat, az nem lehet, hogy távol. Tehát ez az ország színháza. Itt nem lehet kirekeszteni embereket, nagyon okosan kell bánnunk. Nyilván vannak olyan, nagyon okosan kell bánni a jegyár emeléssel, elvből is, nem csak praktikus okokból, hogy hú, mennyire be kell lőnöm, hogy meddig mehetünk el. Elvi kérdés is, hogy a Vígszínházba be lehessen jönni két gyerekkel, és nyilván ezek a színházak, amikor a TAO működött, és nem lett különböző szomorú okok, érthető, de mégis szomorú okokból olyan helyek is megbüntettettek a TAO elvételével, akik tisztességet tették a dolgokat. A TAO mutatta, hogy körülbelül mi az a jegyár, amivel, hogyha egy olyan középosztály, amik rendszeresen színházba járnak, ki tudná fizetni, körülbelül ezekkel a jegyárakkal kicsit nyugodtabb lennék az évad tervezésnél. Mert az 80% plusz volt. Okosan kell bánni. Vannak olyan helyek a Vígszínházban, olyan exkluzív helyek és páholyok, ahol igenis, aki megengedheti magának, az üljön be oda, élvezze onnan az előadást, viszont fönn kell tartani olyan jegyárakat, amivel be tud jönni egy család.
Térjünk is vissza akkor a Vígszínház következő évadára, a 2025-26-os évadra. Ha megnézzük, akkor lesz új magyar dráma, Z-generációs átirat, kiber, romkom, korrupciós komédia, Shakespeare végjáték, ezt már említettük. Nem is tudom, hogy első ránézésen mit is lehetne mondani. Izgalmas?
Remélem, ez volt a cél, színes. És mindenütt ott van a komédia. Tehát nagyon sok olyan előadást tűztünk ki, ahol maga a téma felvetés az lehet, hogy elsőre nem is tűnik olyan végjátékinak, mint amilyen végjátéki, de azt szeretném, hogyha megőriznénk a kedélyünket, mi magunk alkotók, és a betérők is. Tehát mindig azt gondolta a világ, tehát kicsit óvatosan fogalmazom, amikor erről beszélek, hogy úgy érezzük, hogy most szembe kell néznünk napról napra olyan megszokhatatlan, mégis szemlátomást megszokható, ijesztően megszokható kérdésekkel, mint a közönökben dúló háborúk, a messzebb dúló háborúk, alig, hogy kilábaltunk a Covid-ból, amelynek a konzekvenciáit tulajdonképpen az orvostársadalom is bevallotta, nehezen rakja össze. Tehát van egy rakás olyan történés sor, amitől okkal vagyunk aggódóak, szülőként, fiatalként okkal vagyunk türelmetlenek, hogyha arra gondolunk, hogy szeretnénk valami békét, és mégis az a dolgunk egyénként is, alkotóként, még egyszer mondom, a honpolgárok adófizető pénzét használva játékos emberként, hogy akármiről beszéljünk, ennek az alagunk, ott kell, hogy legyen a fény. Ott kell, hogy legyen a fény, és így is szeretném fölépíteni a saját életemet, és a minden napjainkban, a saját területünkön tilos nyafognunk, tilos, de meg kell mutatni, hogy mi van körülöttünk. Hát nem lehet másképp színházat csinálni. De valahogy mindenben ott kell, hogy legyen.
Hogy mit is akar megmutatni, vagy felmutatni a Víg Színház a következő évadában. Én azt látom, hogy például most nagyon hangsúlyos lesz a minket körülvevő digitális világ.
Így van.
Rögtön a Víg Színház a nagyszínpadon az első bemutató, aminek, ha jól tudom, akkor már el is kezdődtek a próbái, vagy legalábbis az olvasópróba elkezdődött. Ez ugye egy szeptemberi bemutató lesz, és még a címét is nehezen tudom kimondani. Annyira utara a cybervilágra, a digitális világra, és úgy elképzeltem, amikor valaki a Víg Színházban a jegyzpénztárhoz oda megy, és megpróbálja kimondani az előadásnak a címét. Meg, ez ugye, próbálj meg, te valószínűleg jobban tudod elmondani. Ugye, kukac LL3T4RGIA.
Teljesen világos. Igen. Ifja Vinyánszky Attila rendez egy előadást, a Bükner Leonsz és Léna című darabjából. Az nagyon fontos, a műfaja éretlen komédia. Ennek a szónak többféle értelmezése van, az éretlennek, és zajlanak a próbák. És a Lilionfi nagy sikere után, az Attila egész speciális próma módszerrel, hiszen magam is ott voltam, hozott létre és hoz létre általában előadásokat. Tehát amikor azt gondolom, hogy egy évadban ott van Való Péter bölcsessége, amiből szinte minden percben, mindannyiunk a közelében vagyunk, tanulunk. És az ő színház csinálása, hogy mindjárt utána előreugrunk természetesen a következő nagyszínpadi bemutatóra. Tavaly is ezt próbáltuk megcsinálni, hogy legyenek vagányságok, de olyan vagányságok, mint a Kukac LL3T4RGIA című éretlen komédiánk, ahol közben nagyon fontos, hogy kíváncsivá váljunk. Azt gondolom, hogy egy ilyen cím megfelel annak, amit a címnek ravaszul tudnia kell, hogy felkelti az érdeklődést. És nem csak azoknak, akiknek ez evidencia is el tudják olvasni, mert a fiatalok már ott állnak a Molino előtt, amit kifüggesztettünk a Víg Színház homlokzatára, és ők értik, hogy ez mit jelent, és én most szándékosan nem fordítom le, hogy föntartsam ezt a kis ravasz marketing truvájt, hogy ők értik, használják már is a telefonjukat ezzel kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy engem is érdekel. Például az édesapámékat is érdekli, engem is kell, hogy érdekeljen, hogy mi van ezekben a fiatalokban ma.
Hát igen, ez mi ez a különül a boomerek és a zoomerek világa.
Igen, de engem nagyon izgat, és kell, hogy kíváncsiak legyünk egymásra. Ennek az egésznek ez a lényege, és ennek a címen sokat gondolkodtunk, nem tagadom, hogy megmerjük-e csinálni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy megmertük csinálni, hogy ezt írjuk ki címként. Mert enélkül, a kíváncsiság nélkül nem érdemes élni. Hogy akarom tudni, hogy te mit gondolsz. Te idős úr, te még idősebb úr, te kevésbé idős, te az öcsém. Ettől van értelme az egész életnek, hogy kíváncsiak legyünk egymásra. Ez a színházcsinálás lényege. Ha ez nincs, akkor kikhez szólunk, miről szólunk, és azért reménykedem abban, hogy az Attila, amit itt kitalált, és amit itt összerak, ez idézőbe téve csak szót, ez nem csak arról fog szólni, hogy ide bejön a Z-generáció, nagyon fontos, hogy a színház folytonosságáról beszélünk, hogy ők bejöjjenek, hanem aki kíváncsinak kell lennünk az Z-generációra. Tehát ez egy alapkérdés, és közben ennek az előadásnak, miközben aki ismeri a Leonsz és Lénát, az tudja, hogy milyen, hány évesen írta a Bükner, az egy önmagában elképesztő dolog, hogy egy fiatal ember, hogy tehát egy fiatal ember írt egy nagyon fiatal, fájdalmas és mégis abszurd komédiát sok évtizeddel ezelőtt, és most egy másik fiatal ember fog létrehozni egy előadást, már egy nálánál is fiatalabb generációnak, ez a része gyorsult fel.
Az első szeptemberi bemutatóról már beszélgettünk, ami hát egy kicsit a digitális világunkra próbál reflektálni, egyébként egy klasszikus Büchner mű nyomán, de hát van egy másik darab, ami pedig a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és ezt a témát járja körül, amikor a forgatókönyvet, a tartalmat már szinte a mesterséges intelligencia írja, a szerepet meg eljátszhatja egy előre programozott figura.
Hát ezt nem gondoltuk, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, és egyébként ezt pár évtizede írta Alan Ackburn, aki egy fantasztikus vígjátékszerző, és nem mond, használtam az ősbemutató szót, de Magyarországon ezt még nem játszották, egy új fordítás is készült, Szabó Máté rendezi a darabot, és ezekben három ilyen típusú darabot írt egyébként meg, színházigazgató is egyben, és rendező. Nagyon érdekes kérdés, hogy honnantól ember az ember? Meddig ember az ember? Tehát egyszer csak egy ilyen robot, amelyik, mint tudjuk, az ember érzelmek is algoritmusokra lebontható, kicsit ijesztő ez a számítógépes logika, de hát a döntéseink végül is így működnek. Igen, nem, talán. Tehát ez a kettes számrendszerben megy az életünk. Tehát engem is személyesen nagyon izgat, hogy ez hova tart, és nyilván nagyon végjátéki formában, de ez a nagyon fontos kérdést fogja boncolgatni ez az előadás.
A mesterséges intelligencia, ez fantasztikus eszközöket ad a kezünkbe, de azért lehetnek akár például, te hogy látod a színházra is valós veszélyeket is jelenthet mondjuk a mesterséges intelligencia. Most csak azt mondom, hogy most itt ülünk ketten ebben a stúdiótérben, egy színművész rendező, meg egy újságíró. Az én szakmámat már szépen és jócskán felülírta az online tér, és mondjuk a mesterséges intelligencia is. De a színház azért az, hogy egy színpadon két ember egymás szemébe nézve beszél, szereti, vagy éppen gyűlöli a másikat, ármánykodik ellene, vagy éppen halálosan szerelmes belé, és ezt nézi lent a nézőtéren 500, 600 vagy 1000 ember, ott és akkor, és ráadásul csak ott és akkor, ez talán nincs veszélyben.
Nincs. Ebben bizonyos vagyok. Tudnék, a közösségi élményt, ezt nem lehet pótolni. Tehát föl lehet venni olyan hangkulisszát, hogy olyan lenne, mintha ott ülnék, olyan illatokat, a perec illatát is nyilván majd létre lehet hozni.
Talán színdarabot is megírhatja, hogy egy mesterséges
intelligencia. Meg, de azért ez egy érdekes kérdés, hogy hol tart. Természetesen beüti az ember az összes Csehov darabot, akkor tud egy Csehov darabot írni, de nem lesz Csehov darab azért. És egyáltalán a mesterséges intelligencia tudása az mindenképp egy alternatív valóságon alapszik, tudnék, ami az online térben van, abból tud dolgozni. Az offline térből nem tud, de az offline tér is valóság. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, de az, hogy a színházban mi együtt ülünk, együtt egyszerre, egy jó előadásban, egy pontos előadásban, egyszerre röhögünk föl, egyszerre hőkülünk hátra, egyszerre dőlünk előre. Ezt a közösségi élményt, ezt nem lehet elvenni. És nagyon még értékesebb lesz ez a közösségi tér, amit a színház jelent.
Meg talán ugye a személyes érintettség, hogy valaki szinte hozzám beszél, vagy nekem szól. Ugyanebben a műsorban jó pár évvel ezelőtt itt volt Kern András, és arról beszélt, hogy ő annak idején 14-szer látta a Hamletet Gábor Miklóssal. Mert úgy érezte, hogy Gábor Miklós szinte leszól neki a színpadról minden áldott este, hogy te ott a 10. sor szélén, a Fürst Sándor utca 34-ből, most nagyon figyelj, mert rólad van szó, meg rólad lesz szó, pedig hát nyilván Kern András édesapját nem mérgezte meg senki, nem kergették a szerelmét őrületbe, és mégis hozzászóltak, és róla szólt.
Az itt és most a színház csodája, ez a jelen idő. Ezt mindenféle trükkökkel, és az itt és most, úgyhogy együtt vagyok emberekkel. Egészen más úgy nézni, nem tudom végjátékot nézni mondjuk moziban, amikor velem együtt röhög 200 ember. Nem véletlenül találták ki, még hogyha néha kellemetlennek is tűnik, hogy bizonyos, ez egy műfaj, ugye a szitkom műfajában elhangzik egy poén, és megröhögtetik vele ott közben az embereket. Oké, ez működik otthon is. Érdemes megnézni, a vágásnál figyeltem, de moziban is nézem, hogy amikor röhög valaki, akkor az hogy hat vissza egy közelében, hogy hat vissza a nézőre, a nézőkre. Na most viszont az, aki meg ott ül, és ott ül többed magával, az pedig ott hatványozódik az érzés. Tehát a mesterséges intelligencia a színházat nem tudja tönkretenni. Nyilván bizonyos szakmák bajba kerülnek, de azért az nagyon fontos még mindig, hogy jó kérdéseket kell föltenni, és jól kell irányítani a mesterséges intelligenciát ahhoz, hogy egyedi dolog jöjjön létre. Ahhoz pedig az egyediséghez, ahhoz pedig annak a valakinek az egyedisége kell, aki ezeket a kérdéseket fölteszi. Itt ez egy óriási lehetőség lesz a színészeknek, akik ennek egy része egyébként humanoid robotot fog játszani. Uh-huh. Egy show műsorban, egy tévésorozatban. Tehát Én nagyon bízom az Egben darabban, hogy úgy tudunk megint egy fontos kérdésről beszélni, és az egész évadra ez a jellemző, hogy közben, általánosságban, hogy felfestettem, hogy közben tudjunk röhögni azon, ami egyébként nagyon fontos kérdés és húsba vágó.
Érkeznek vendégek, vendégművészek is a Víg Színház következő évadában. Rögtön a Pesti Színház első szeptemberi bemutatójában a főszereplő Udvaros Dorottya, egy Kincses Réka rendezi majd a Madame Tartuffe című darabot. És lehet azt mondani, hogy ez jó értelemben vett, hát nem is tudom, jól fogalmazok, hogy ilyen jó értelemben vett marketing része is, hogy Udvaros Dorottya a Víg Színházban?
Hát ezt nem kell magyarázni, hogy Udvaros Dorottya a Víg Színházban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ikonikus nagy színészekkel találkozunk a mi színészeink, úgyhogy nekünk is megvannak a magunk ikonikus színészeink, de egy társulaton belül egy-egy ilyen találkozás, egy nagy művésszel az hat,
és abban nem, ez oda-vissza hat, ki, mert például látom, hogy vendégként nem Máté sok vendéget, Gábor fog jó, rendezni, hát, például a Katona József Színházban. Ez van. Is egy új típusú találkozás.
Hát ez nagyon fontos volt, hogy van egy bizonyos állandóság, tehát ifja Vinyánszky Attila, Valló Péter, aki a Falstaffot rendezi, az opera cím, de hát ez egy Shakespeare végjáték, ugye a Windsori Végnőkből és a Henrikből gyúrja össze Valló Péter. Hegedűs D. Géza lesz Falstaff, ezt nyilván elárulhatjuk, és egyáltalán majd megpróbálok még valahogy a kollégákról beszélni többet, de ha végigmegyünk a műsoron, nyilván az nem egy egyszerű képlet, de igyekszem. Tehát Madame Tartuffe nagyon speciális munkamódszerrel jött létre, és a Tartuffe-nek az alaplogikája az álszentség, a becsapás, az, hogy valaki becsapható, ahhoz kell az illető, és kell a becsapó ravassága, tehát nyilván minden, amire a Tartuffe épül, az ott lesz. Nagyon speciális, hogy a Réka dolgozik, rengeteg improvizáció kerül aztán rögzítésre, majd újragondolásra, újra eljátszuk, tehát ezen már hónapok, hanem egy éve dolgozik a társulat.
Az ő munkamódszere, ha jól emlékszem, egy kicsit arra is utal, hogy a színészek saját személyes történeteit is behozza valamilyen
formában. Ebben az esetben nem volt egy ilyen próbálkozásunk. Ezek most nem személyes történetek, mert ez egy megtörtént eset, amit most a Réka körbe jár. Egy megtörtént németországi sztori, amiből nyilván a saját történetünket, a saját Magyarországon játszódó, Balatonfelvidéken játszódó történetünket összehozzuk, és együtt írják tulajdonképpen így a színészek Rékával a darabot, és a harmadik a Pesti színezi.
Így kapcsolódnak be a színészek, igen, nem saját igen. Történetük
között együtt. Nem. Itt most van egy alapképlet, van egy szerep, ezek a szerepek meg is vannak feleltetve azoknak a neveknek, amik egyébként a Tartuffe-ben elhangzanak, tehát itt van a Tartuffe mint szerkezet, amiből elrugaszkodva jön hétre a Madame Tartuffe című előadás, úgyhogy a színészek együtt írnak gyakorlatilag a Rékával. És a harmadik, igen, Máté Gábor. Hát ő rendezett már a Végben, de nagyon örülök, hogy a Gábor ezt a Bison darabot rendezi, mert ugye ennek megvan a maga története.
Ő is ugye egyúttal igazgató, játszik is a Katonában, és rendez is a Katonában, tehát ez...
Igen, beszélgetéseink, empatikus beszélgetések ilyen szempontból, de hát ugye ennek egy nagy sztoria van, mert amikor a Víg Színházat megnyitották 129 évvel ezelőtt, akkor az első bemutató az kudarcos lett, és nagyon gyorsan le is kellett venni, és elővették az Államtitkár úr című darabot, ami meg óriási sikerrel ment. Ez volt az első nagy fergeteges végjáték a Víg Színháznak.
És akkor ez most 129 évvel később.
130. évet elkezdve ezt úgy éreztük, mert sokszor gondolkodtunk rajta, de nagyon örülök, hogy a Gábor személyem olyan rendező fog ezt hozzányúlni, hogy megtartva ennek a fergetegességét, ugye ennek az alcíme korrupciós komédia, hogy ez közben kellő komolysággal lesz elővezetve az, hogy nagyot röhögjünk saját magunkon.
Nézve a következő évad bemutatóit, azért az úgy tűnik, hogy most a színész Rudolf Péter és a rendező Rudolf Péter egy kicsit hátrébb lép az igazgató Rudolf Péter javára. Nincs új szerep, meg nincs rendezői vállalás sem 2025-26-os évadban, pedig hát a mostaniban ugye volt egy rendezésed, az Impostor, játszottál a Lilionfiban, előző évben a Barátom Harry főszerepe. Most ez egy ilyen színpadilag csendesebb időszak?
Hát mindig úgy csináltuk, hogy vagy rendeztem az öreg, hogy látogatása volt az első, rögtön ugye akkor zártuk be utána az országot, nem emiatt. És vagy játszottam, vagy rendeztem, most egybecsúszott az évad átfutója miatt a tulajdonképpen majdnem összeért, hogy a Liliomafiban játszhattam, és utána rendeztem a Spiro darabot, az Impostort, és azt éreztem, hogy kell egy olyan időszak, amikor a koncentrálok a közeli jövőre, tehát elő akarok készíteni egy darabot, amiben meg lehet, hogy írnom is kéne, és erre is kell nyáron időt szakítanom, és hát nagyon örülök, hogy így ez a bizonyos kiszámíthatóság az Attilával, Valló Péter a nagy színpadon, hogy harmadik helyen Egymegi Máté, tehát fiatalok, talán nem bántom meg a Mátét és az Attilát is, hogy lefiataloztam, hiszen lassan ott is jön egy következő generáció, de ugye a Máté egy ikonikus Shelley regény adaptációt, újat készít, a Frankenstein, Frankenstein, a Modern Prometheus címmel, ugye ez lesz a harmadik Vixenházi bemutató, és mi ott van a házi színpad is. Valahogy éreztem, hogy fontos, hogy jöjjenek a megismert, már ismert rendezők mellé olyanok, akikkel egy ilyen társulatnak dolgozni, egyfajta megújulás, egy kíváncsiság, amikor kíváncsiságot használom, akkor nyilván az nagyon fontos, hogy egy társulat közben befogadó legyen, és az, aki érkezik, az kíváncsi tekintetek kereszt tűzében kezdjen el dolgozni. És ez szerintem egy ilyen rendezői gárda most.
A Víg Színház, Pesti Színház, házi színpad, de hát említettük, hogy van egy őszóta, tavaly őszóta egy negyedik játszóhely, a Víg Szalon is. Hát nem tudom, hogy ez persze játszóhely, de azért ez inkább egy közösségi tér, vagy ahogy te fogalmaztál, találkozási pont. Tehát ez azért külön az évadban nem szerepel bemutatókkal, vagy programokkal.
Tulajdonképpen ez egy tanuló év volt, és most próbáltuk feltérképezni, hogy mire kíváncsi az, aki szembesítünk azzal, hogy betérhet a Hegedűs Gyula utca és a Szent István körút sarkán, gyakorlatilag betérhet ebbe a Vígszínházat felidéző épületbe, hiszen gyakorlatilag 3 évvel a Víg után épült. És nem véletlen, hogy ez a Klub Kávéház
ott maradt kis szeg. Nagyon hasonló a tere is, a belső tere is, olyan, mint hogyha a Vígszínház folytatása lenne.
Igen, és ebbe szerettünk bele. És itt olyan beszélgetéseket tudunk létrehozni, olyan vendégművészeket is be tudunk vonzani, akiket a nagy színpadon, ezzel a társulattal kell nyilván alapvetően együtt dolgoznunk, nagy színpadon, házi színpadon és a Pestiben is, akikkel találkozni, megint csak valamiféle vérpesdítő jó érzés. Mm-hmm. Tehát az, hogy ahogy itt találkozott most Bálint Andris egy Zeller darabban, Bölkén Banás rendezésében, egy inkább felolvasó színháznak nevezzük, de hát közben minden színház, a két színész a színpadon van, nevezzük felolvasó színháznak. Főszereplésével mutattuk be ezt a Zeller darabot, ahol Bálint Andris és Alászédét újra találkoztak, de olyan beszélgetések, ahol Aser Tamás volt a moderátor, és fiatal rendezőkkel, Hegymegi Mátéval, Ifja Vinyánszky Attilával és Tarnóczy Jakabbal beszélgettek éppen arról, akkor még nem tudtuk, hogy ez így lesz, hogy az égenerációt hogyan lehet behozni a színpadra. Művészeink, akik egyébként verset írnak, zenét hoznak létre, komponálnak. Tehát olyan plusz olyan plusz tud adni a szalon, nem is gondoltam volna, reménykedtem benne, hogy így lesz. Beszélgetések Lukács Sándorral, Hajász Viditak, Utvölgyi Erzsébet, és akkor emellett valóban ott a házi színpad, ahol most kivételesen meghirdettük már a házi színpados stúdió előadásainknak is a programját, ahol Pass Andrea tér vissza, aki a Vándorkutyákat rendezte, Könnyűvel indul címmel, a társulatra ír egy darabot, és akivel nagyon régóta szerettem volna együtt dolgozni, Nagy Péter István, Pepe Bece névvel.
Radnóti Színház rendezője egyébként.
Vinna Jandissal írnak egy darabot, Rebbenő pillantások a kihalás pereméről címmel.
Csak még a Víg Szalonra egy kérdés erejéig visszatérve, mert ugye mondtuk, hogy találkozási pont és egyfajta közösségi tér vagy találkozó hely, beszélgetések terepe ez, de említetted azt korábban, hogy azt szeretnéd, ha itt találkoznának a megosztott szakma képviselői, és leülnének és beszélgetnének egymással. Ez nem érzed úgy, hogy ez továbbra is illúzió? Hát most már nem pusztán lövészárkok vannak a színházi és a filmes szakmán belül, különösen az SFE, a Színművészeti Egyetem ügye óta, hanem hát szépen kiépült egy hát szinte háborús Maginó vonal, és nem nagyon van átjárás, meg üzengetés sem.
Meg kell találni a legkisebb közös többszöröst. Ezzel kiismerítettem a matematikai képességemet. Vannak olyan nyilván mindannyiunkat érintő szegmensei a szakmai életnek, amit érdemes együtt képviselni, és akkor, hogyha ezt sikerül együtt képviselni, lehet, hogy még nevetséges
is vagyok. Remélem mondjuk azt, hogy le lehet itt a Vígszalomba ültetni, egymással beszélgetni mondjuk Vidnyánszky Attilát és Asser Tamást.
Egymással kell beszélgetnünk arról, hogy amiről mondtam, hogy az egész kulturális szférában meg kell emelni a béreket, mert különben nem fogjuk tudni, egyikünk sem fogja ott tartani azokat a szakembereket, akik nélkül nem lehet színházat csinálni. Az is közös pont, hogy hogyan lehet pályát kezdeni jelenleg, amit mondtam, ezek mind gazdasági kérdések egyébként. Vagy hogyan lehet méltósággal megöregedni, vagy hogy ezekre együtt kell kitalálgoznunk megoldásokat, és együtt kell tálalnunk a mindenkori hatalomnak, és a hatalom képviselőnek, és a mindenféle pártnak, és mindenféle gondolkodónak. Ezt együtt lehet, és kell képviselni, mert bajba kerülhet a szakmánk. Mm. Bajban is van.
Következő évadról beszélgetünk, de emellett van azért hosszabb távú gondolkodás, és gondolok itt én most arra, hogy 2021 nyarán kaptad az állandó igazgatói kinevezésed, a másfél évre szóló úgymond ideiglenes igazgatói megbízatást követően. Hát ha most ezt kiszámolom, akkor ez ugye 2026 nyaráig
2020. tart. December 31-éig.
Hát az azt jelenti, hogy akkor rövidesen ki fogják írni a pályázatot? Pályázol újra?
Nem, azért az nem? még arrébb
van. No, de
van.
Akkor ebben a hosszú távú gondolkodásban azért benne van az, hogy,
persze,
hogy pályázol újra?
Természetesen. Természetesen, de az nagyon lényeges, hogy ezt látnom kell, hogy például ezekben a beszélgetésekben így együtt el tudunk-e érni egy méltó helyzetet a színházban dolgozó, és nyilván az, mondhatom, az egész kulturális szféra, de hát erre látok rá. Tehát, hogy milyen morális és milyen gazdasági és egzisztenciális helyzetben leszek, hogy tudom-e méltóképpen képviselni, meg hát egyáltalán van-e rám igény, az is nagyon fontos, hogy mennyire erodálódik az emberi társadalom belül.
De egyébként az úgymond a támogatást azért azt érzed, most nem a színházon belüli támogatásra gondolok, hanem kívülről jövő támogatás. Ugye a napokban megkötött színházi támogatási szerződésben szerepel az a kitétel, ugye itt beszéltünk a költségvetés kapcsán, hogy a Vígszínház élére csak olyan igazgatót nevezhet ki a kormány, aki bírja a főváros támogatását is, és Karácsony Gergely főpolgármester jelezte is akkor, hogy a Vígszínház most jó kezekben van.
Ez jó érzéssel hallom. Addig, amíg ilyen évadot össze tudunk állítani, és emellett ott vannak a nézőink, és tudom tartani azt, amit már pályázatomban is írtam, hogy engem az érdekel, kinek milyen a munkamorálja, mi a elég érdekese a színházról vallott felfogása, és kevésbé érdekel, nyilván vannak kilengések, arra az ember húz egy vonalat, hogy mi a politikai beállítottsága, mert fontosabb politikai beállítottságnak tartom azt, hogy az igazságot hajkurásszam és keressem a színházban együtt emberekkel, akikkel lehet, hogyha egyébként leülnék, nagyon nagy vitákba keverednék, de erre a vitára szükség van. És amikor azt szeretném, hogy leüljünk, még mindig szeretném, hogy leüljünk így együtt, akkor én még mindig hajkurászom, igen, ezt a talán most már gyermekinek gondolkodod, de hát egy 60 pluszosan talán ez inkább valamiféle inkább a megszállottság szót használnám, hogy nem szeretnék változtatni azon az alap attitűdön, amit mondjuk most már nem tudom, mint 5 éve, nem, körülbelül 5 éve elkezdtem a Vígszínházat. Az egy nagy kérdés, és nagyon fontos, hogy ez a bizonyos támogatás kívülről, belülről van-e, mert ha azt érzem, hogy van, akkor van értelme csinálni, mint ahogy mikor beadtam a pályázatomat, hogyha ennek nem lett volna érezhetően a társadalom belül fogadókészség a személyemre, akkor nyilván nem is láttam volna értelmét folytatni. Hogy mennyire erodálódik az ember, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire marad hiteles. Ez nagyon fontos kérdés. Nekem a legfontosabb az, hogy azokat a nagyon fontos alaptételeket, hogy egyensúly legyen a társadalom belül, és egyensúly legyen az évadon belül, és egyensúly legyen a múlt, jelen és jövő, ezzel nyitottuk most, sikerült egy ilyen akaratlan egy keretes szeretetet létrehozni, hogy úgy beszélhessek, hogy beszélhessek a munkatársaimmal együtt fontos kérdésekről, hogy azt szabadon tehessük, és eddig ez így volt, addig van öröm csinálni, még akkor is, hogyha nagyon sok minden történik, ami nyilván elgondolkodhatja az embert.
Május 6-án beszélgetünk, és a következő napon, május 7-én kezdődik Szombathelyen a Szavária filmszemle, ahol te életműdíjat kapsz. Ez egy, nyilván egy kivételes dolog, gratulálok is hozzá, de ha azt hallja az ember, hogy életműdíj, ahhoz óhatatlanul kapcsolódik valamilyen keretbefoglalás vagy befejezettség, hogy hát itt az életmű.
Ijesztően hangzik tényleg. Megtisztelő és egyben ijesztő. Kóta és Sutyival együtt igen. megyünk. Ott rendbébnek látom, hiszen neki is nyilván még sok terve van, nekem is sok tervem van. Tényleg zavarba hozó, és közben természetesen jó érzéssel tölt el. Nagyon sokat filmezhettem. Ez egy nagyon nagy szerencse, az én generációmnak nagy szerencse. Kezdtem az életemet, csacsacsa szerencsés, nálnál jobb lezárás, hogy két év alatt ez szinte fölfoghatatlan. És nagyszerű rendezőkkel dolgozhattam együtt. Tehát
Gárdos, meg egy,
tehát az, hogy az ember életműdíjat kap, az látszólag az igen, ő hát ügye, de valójában sok száz ember.
Ott vannak ezek dolgát. A filmek, ugye, hogyha ezekre a filmekre visszagondolunk, amit te is említette, Szerencsés Dániel, Jobb Lázadás, vagy az 1945 most talán a legutóbbi időből, de hát azért ugye sokunk számára azért elsőként mégiscsak az Üvegtigris, és az Üvegtigris Lalia ugrik be. Nem baj?
Nem, miért lenne baj? Hát nyilván tisztában van azzal az ember, hogy bizonyos dolgok úgy maradnak életben, úgy válnak legendává, ez egy öngerjesztő folyamat, hogy ismétlik őket, jelen vannak, amikor bemutattuk, akkor tulajdonképpen egy VHS, még nem tudom, ismerős a szó, nem mindenkinek, VHS-en keresztül terjedt el, és az, hogy az Üvegtigrisben volt annyi humor és szeretet, hogy máig érdekes mondom, minden generáció, azt hittük, hogy akkor ez úgy egyszer csak a hogy elfolyik, de nem folyt el a mindennapokban, és olyan fiatalok kérdezgeti tőlem, hogy lesz-e negyedik rész, amikor kifejezetten meglep.
Sőt, amikor beszéltünk róla, hogy a Facebookon van egy csoport 140 ezeren, az Üvegtigris 4-ért. Az, hogy nincsenek még 140 ezeren, de azért ez mégiscsak egy ambiciózus
terület. Igen, hát nyilván egyébként ez nem hangzik rosszul, mert látja az ember a potenciális nézőt egy Üvegtigris 4 esetében, és nyilván ott a munkatársaimmal nagyon elkaptunk valami fontos dolgot, valami szerethető van ezekben a balfácánokban, és ettől úgy néz ki, hogy önmagán túlmutatóan sokan érzik azt, hogy ismerik ezeket az embereket.
De
és ettől ez működik.
Egyébként gondolkodás? Vannak ötletelés?
Mindig játszunk a gondolattal, játszik velünk egy gondolat, hogy dalt idézzek, nyilván Búzs Gábor Olivér nagyon fontos eleme ennek az író, és hol egy ilyen ötlettel, hogyan ötlettel, amikor találkozunk, megszellőztetjük ezt a gondolatot magunk előtt, és hát itt van a csapat, akkor időről időre fölhívom őket, hogy van-e kedvük, mindenkinek van kedve, most az alapcsapatról beszélek. Nyilván a Víg Színház az egész filmes életemből teljesen érthető módon kiszakított, és kitölti az életemet. De most azért elhallgattam, mert beszélgettünk erről. De nagyon jó érzés, hogy van az ember ennyire nyomás, hogy csináljon meg valamiből még egy részt, de közben ez nyilván egy felelősség is. Hogy ennek akkor van értelme, hogyha valami olyannal mindig próbáltunk a következő résznél egy másfajta szemszöget behozni, egy picit másik, tulajdonképpen másfajta zsánerfilmet, mert nem ugyanolyan zsánerfilm az Üvegtigris 1, mint az Üvegtigris 3. Ott kifejezetten egy picit road movie-s helyzetet szerettem volna magam is kipróbálni, egy kis túlzás a road movie, de mégiscsak jövőnek mennek benne autókkal.
Hát minden esetre az Üvegtigris, ez bizonytalan lesz-e Üvegtigris 4, az Üvegtigris első három része az ott van, és ott van az emlékezetünkben, és az emberek emlékezetében, bár Woody Allen, aki elég sok filmet rendezett, mint hogyha azt írta volna egyszer valahol, hogy ő nem annyira az emberek emlékezetében, hanem inkább a saját nappaliában szeretne tovább élni, de hát az üvegtigris azért, az üvegtigris mindenképpen tovább él. Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója volt a vendégünk az elmúlt órában itt az arénában. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Én köszönöm a lehetőséget.